pályások és nagy pályások, vagy foci EB, magyar és olasz módra. Kádár vagy Nagy Imre, kinek van ma jobb piaca? És aki vállalja, azt vállalják. Meleg és leszbikus munkacsoport egy multinál Magyarországon. Minket minden szempont érdekel, önnek elég egyre figyelnie.
Szempont. Csütörtökön este 8-kor.
A döntőig. Az UEFA holnap dönt arról, hogy a horvátokkal mi rendezzük-e a 2012-es foci EB-t. Dél-koreai ámokfutó 32 áldozat, Amerikát megrázta az eddigi legsúlyosabb iskolai vérengzés. Tovább nyomoznak az Il Ferro ügyben, a Vasnak 1 milliárd forintot kellene előteremtenie júliusig. És testvériesen osztoztak egy budapesti fiút és nővérét, 5000 extazival buktatták meg a kábszer nyomozók. Jó estét kívánok! Még fél nap a döntésig, holnap délelőtt dönt az UEFA Cardiffban arról, hogy ki rendezheti a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokságot. Nem sokkal ezelőtt mutatták be a pályázó országok az utolsó teljes prezentációt, így a magyar-horvát pályázatot is. A közös rendezésű EB 13 ezer oldalas pályázati anyaga nem nyilvános, ezért nem tudni, hogy a jelenlegi számítások szerint mennyibe kerülne a rendezés. 2005. júniusában a kormány úgy számolt, hogy a rendezvény megvalósítása 160 milliárd forintot igényel, de ennél jóval nagyobb tétel az infrastruktúrális fejlesztéseké, például a Puskás stadion felújítása és a Budapest Ploce közti gyorsforgalmi út, amely összekötni az EB helyszíneit. Ott van a prezentáción többek között Buzánszky Jenő, Albert Flórián, Mészöly Kálmán, Puskás Ferenc özvegye, de Cardiffba utazott Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Schmidt Pál a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is.
Sokszor közvetített így magyar sikerekről az örökös sportriporter Szepesi György. Most is a győzelemben reménykednek a magyar-horvát EB pályázat szervezői. Az utolsó bemutatót a magyar-horvát szervezőbizottság kezdte. A tervezetnél 10 perccel később. A Cardiffi Városháza dísztermébe csak a meghívottakat engedték be. A magyar és a horvát szervezők semmit sem bíztak a véletlenre. A magyar származású Csár Simonyi az űrből üzent, a földön pedig Buzánszky Albert, Mészöly Dunai és a magyar labdarúgás legjavalóbbizott az utolsó percig. 12 szavazatból legalább 7-et kell összegyűjteni.
Pályafutása meg eddigi életemnek egyik legsikeresebb napját, ugyanis ritkán fordulhat elő az ember életében, főleg a magyar labdarúgás jelenlegi helyzetét tekintve, hogy egy ilyen jelentős eseményen, rendezvényen részt vettünk.
A bemutató helyszínét egész nap szigorúan őrizték. Az utolsó, talán mindent eldöntő bemutató előtt egyebek között ezekre vigyáztak. Emléktárgyak, amelyek a magyar futball aranykorát idézik, és egyben a pályázat jelképei. A tervezett közös EB utolsó bemutatóján beszélt Ivo Sanader horvát és Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnök is.
Ezt tudja megmutatni, hogy ez több, mint egy sportügy. Ez egy nemzeti kérdés Magyarországon.
Ezek már a legkorszerűbb animációk a négy új magyar pályáról. Mert hogyha nyerünk, akkor Győröt, Debrecenben és Székesfehérváron korszerűsítik a stadionokat. A budapesti Puskás stadion helyén viszont várhatóan újat építenek.
Terveink szerint a beruházás összértéke kb. 60 milliárd forint lenne. Ezt fele-fele arányban tervezzük költségvetési forrásból, illetve magántőke befektetésből.
Ezen a térképen a közös EB 8 leendő helyszínét látják. A magyar kormány a rendezés tervezett 160 milliárdos költségére vállalt garanciát, de ez elvileg csak a rendezésre és a stadionokra elég. Nincs még benne a közlekedés fejlesztés és az egyéb szolgáltatások fedezete.
Ott van Cardiffban Maurer Ferenc, a Telesport szerkesztője. Szervusz! Bár a kamerák nem mehettek be a prezentációra, de úgy tudom, te bejutottál, ugye, és sikerült. Hogyan fogadták a prezentációt?
Így van, bejutottam. Az UEFA mindent megtesz azért, hogy semminek sem menjen híre, ami befolyásolhatja a holnapi döntést, pedig érdemes lett volna megnézni a magyar prezentációt, amelyben szerepe volt többek között ennek a háromdimenziós szemüvegnek. A legnagyobb taps azonban egyértelműen ahhoz a pillanathoz kötődik, amikor Puskás Ferenc özvegye, Bözsi néni átnyújtotta Michel Platininek, az UEFA elnökének azt a labdát, amivel még az egykori legendás játékos játszott és ellátott kézjegyével.
És a hangulatból mit érzel, hogy milyenek az esélyek?
Nincs élő ember, aki pontosan meg tudná ítélni az esélyeket. Mindenki próbál kapcsolatot teremteni azzal a 12 emberrel a végrehajtó bizottságból, akik meghozzák a döntést, és mindenki azt a visszajelzést kapja, hogy rájuk fog szavazni. Úgyhogy szerintem nem dől el semmi holnapig, ha viszont a pályázat számít valóban, akkor biztos, hogy a magyar-horvát pályázat nyer.
Maurer Ferenc, köszönjük szépen, és addig is szorítunk a magyar pályázaton kívül még két esélyes van az EB megrendezésére, tehát 2012-ben. Az ukránok és a lengyelek szintén közösen pályáztak, az olaszok pedig egyedül indultak a versenyben. Tudósítóink a helyszínekről jelentkeztek be.
Az ellenfeleknél is lehet találni gyenge pontokat. Az olaszoknál például a tavalyi bundabotrányt, az idei halálos szicíliai szurkolói balhét, vagy a rossz közbiztonságot. A szakértők szerint ezek lehetnek azok az okok, amelyek miatt nem ők kapják a rendezés jogát. A Szempont Olaszországban forgató riportere szerint az olaszok bizakodóak.
Az olaszok szinte biztosra veszik, hogy a tavalyi bundabotrányok dacára ők nyerik meg a 2012-es EB rendezési jogát. A várakozás itt Udinéban persze nem olyan izgatott, mint otthon, hiszen az olaszok 1990-ben már világbajnokságot is rendeztek, ami azonban szervezési szempontból nem sikerült túl jól. Az olasz politikusok ezért most azt ígérik, hogyha 2012-ben itt lesz az EB, ezúttal ügyesebbek lesznek a szervezés terén.
Az ukránoknál és a lengyeleknél is vannak hiányosságok. Kevés a minőségi szálloda és autópálya, de a legnagyobb ellenérv az ukránok ellen, hogy hetek óta folyamatosak a tüntetések és a belpolitikai viszályok az államfő és a kormányfő hívei között. A Panoráma riportere Kijevben azt tapasztalta, az ukránok szerint éppen a győzelem segíthet a válságon.
Ország egyesítő szerepe lehet a döntésnek, mert ha jól láttam, akkor Janukovics kormányfő hívei több ezeren összegyűltek már a kijevi központi téren, és a tüntetést lehet, hogy félbe fogják szakítani, mert hogy az ukrán állami televízió az ukrán prezentációt élőben fogja kivetítőn közvetíteni a főtéren, tehát a politikai zűrzavarnak is szünetet fognak mondani majd itt Kijevben.
A tudósítók szerint egyébként az ukránok úgy gondolják, hogy jól felkészültek és bíznak a győzelmükben.
A híradó után további részletek a sporthírekben. A döntést pedig holnap élőben közvetíti a Magyar Televízió. Délelőtt 11-től a Velszi Cardiffból, itt az M1-en. Azon a főpolgármester Horváth Ágnes tartja a legalkalmasabbnak az egészségügyi miniszteri posztra. Demszky Gábor azt mondta, Molnár Lajos 220-szal száguldott. Horváth Ágnes viszont alacsonyabb fokozatba kapcsolva tudja majd véghez vinni a reformot. Demszky mellett lobbizott az SZDSZ ügyvívőknél, akik holnap döntenek a miniszterjelöltről. Közben változnak a vízidíj szabályok, ez már biztos. A 300 forintos díj nem változik, de Kökény Mihály szerint több területet is rendezni fognak, például a tűzoltók, a rendőrök ellátását és a daganatos betegek kezelésének szabályait. A rokkantsági nyugdíjrendszerének átalakításáról már holnap döntett a kormány, a vízidíj módosításokról azonban csak a jövő héten.
Újságírói értesülésekre akartak választ kapni az újságírók, főképp az államtitkártól. Kaptak is, meg nem is. A vízidíjszabályok átalakításáról csak annyi biztosat mondott Horváth Ágnes, hogy nem tervezik az összeg emelését, másról nem beszélt.
Nézz el nekem, hogy nem tudok most még nagyon konkrétakat mondani, hiszen nem született semmiféle fajta döntés. Jelenleg itt zajlanak az egyeztetések.
A parlament egészségügyi bizottságának szocialista elnöke ennél már a reggeli napkeltében többet mondott.
az az elképzelés, hogy mondjuk azokban az esetekben a szabályozásban, amely eddig is bizonytalanságot teremtettek, tehát például, hogy a tűzoltónak ne kelljen fizetni, vagy akkor, amikor a daganatos beteg kórházban van, akkor se fizessen, ha nem fizet járóbetegként, akkor miért fizet, ha kórházban van. Tehát ezeket kell rendezni.
Jövő szerdáig egyeztetnek, akkor kerül a kormány elé a javaslat. A ROK a nyugdíjrendszer átalakításáról viszont már holnap tárgyalnak. Eszerint 2008-tól bevezetnék a rehabilitációs járadékot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy akinek január 1-e után változik meg a munkaképessége, vagyis lesz új igénylő a rendszerben, azt már egy kibővült szakértői bizottság vizsgálja meg, hogy tud-e dolgozni. Ha igen, akkor segítenek a rehabilitációban, átképzésben, tanulásban. Erre az időszakra járna a járadék, annak, aki kéri. A rokkant nyugdíj bruttó 120%-a.
Továbbra is alkotmánysértőnek tartja az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa az Országos Pszichiátriai Intézet bezárását a jelenlegi tervek szerint. Ezt Lenkovics Barnabás az Emberi Jogi Bizottság ülésén mondta. Az ombudsman szerint az intézmény bezárásának módszere és ütemezése is alkotmánysértő, ráadásul ellátatlanságot eredményez. Az egészségügyi tárca kabinet főnöke ugyanakkor azzal érvelt, hogy a pszichiátriának is alkalmazkodni kell a gyógyszeres terápiákhoz, és nem gyárakat kell létrehozni. Az adótörvények módosításáról vitáztak a képviselők a parlamentben. Ott van Lujgics Tamás. Szervusz! Tamás, miről volt a legnagyobb vita?
Mindenek előtt, mielőtt a plenáris ülés vitájára térnénk rá, néhány perccel ezelőtt kaptam egy teljesen friss információt. Horváth Ágnes mellett Erdős Attila, a Genoid Kft. Ügyvezető igazgatója lehet az SZDSZ egészségügyi miniszter jelöltje. Telefonon beszéltem az SZDSZ vezetőivel, azt mondták, hivatalosan ezt még nem erősíthetik meg, hiszen az ügyvivői testület holnapi döntése előtt ilyet nem tehetnek. És most a plenáris ülésről, az elvárt adóról volt itt a legnagyobb vita a plenáris ülésen, pontosan annak az utódjáról, hiszen az Alkotmánybíróság megsemmisítette ugye február végén az elvárt adóról szóló jogszabályt. A kormány azonban nem tett le arról, hogy azokat a vállalkozásokat, akik csak papíron veszteségesek, megadóztassa, ezt úgy oldanák meg, hogy egy kétoldalas dokumentumot kellene kitölteniük a vállalkozóknak, és ez alapján az APEX szigorúan ellenőrizné őket. Az ellenzékek azt mondták itt a vitában, hogy ennek a meglehetősen bonyolult dokumentumnak a kitöltésére, kérdőívnek a kitöltésére semmi szükség nincsen. Az APEX egyébként is ellenőrizheti azt, akit akar.
Révész Máriusz, a Fidesz képviselője egy új ötlettel állt elő, bár hallottunk már erről, tehát arról, hogy szavazójogot adna a gyermekeknek, pontosabban a szülők szavazhatnának a gyerekek helyett. Beszéltek erről a képviselők a parlamentben?
A plenáris ülésen nem, a folyosón több képviselővel beszéltem, volt, akik azt mondták, hogy ránézésre is helyből alkotmányellenes ez a javaslat, de persze az alkotmányt lehet módosítani. A fideszes képviselőket is meglepte az ötlet, de ők azt mondták, hogy nem eleve ördögtől való ez, érdemes rajta vitatkozni, elgondolkozni. Németországban, Ausztriában is vannak hasonló viták, például, hogy 16 évre lehetne csökkenteni a szavazási jog határát. Egyébként hivatalos álláspontja egyelőre sem a kormánypártiaknak, sem az ellenzékieknek nincs. Ha lesz hivatalos javaslat, akkor majd vitáznak róla.
Lujgics Tamás a parlamentből, köszönjük szépen. Holnaptól ismét drágul az üzemanyag. A 95-ös benzin 3 forinttal lesz drágább literenként, de a gázolaj ára most nem változik. A 95-ös átlagára így 274 forint körül lesz. De a benzinkutak között továbbra is lehetnek árkülönbségek. Általában az autópályák közelében lévő kutaknál szokott magasabb lenni a benzinár. Júniusig legalább 1 milliárd forintot kellene előteremtenie az autóreklámcégnek. Ennyivel fog ugyanis addigra tartozni ügyfeleinek. Az Il Ferro ügyében a BRFK feljelentés kiegészítést tett. A nyomozók most azt ellenőrzik, történt-e vagyonkimentés a cégnél. Megvizsgálják a februári tulajdonosváltás körülményeit, és azt is, hogy volt-e még reális esélye a szerződések betartásának akkor, amikor a cég még mindig gyűjtötte az ügyfeleket.
Így fogadták stábunkat az Il Ferro egyik budapesti irodájában. Nálunk azonban szerencsésebbnek bizonyult az egyik ügyfél, aki névtelenséget kért tőlünk.
Májustól állítólag új matricák lesznek föltéve, amit majd június hónapban fognak kifizetni, addig valószínűleg pénzt nem kapunk.
A botrány már is rányomta bélyegét a piacra.
Elvesztették az ügyfelek a bizalmukat.
Ezt állítja az Ilferro egyik versenytársa, amely azért tartott sajtótájékoztatót, hogy bizonyítsa, nincs közük egymáshoz. Az Ilferro ügy már a rendőrség figyelmét is felkeltette.
Itt több bűncselekmény is felmerül, amelyet mi szeretnénk vizsgálni, ilyen például a csalás vagy a sikkasztás.
Ha az Ilferro betartja ígéretét és fizet, akkor hozzávetőleg 1 milliárd forintot kell majd előteremtenie júniusig.
A veszély az az, nagyon egyszerűen fogalmazva, hogy egy Ilferros autóhoz egy ügyfél kap 45 ezer forintot havonta, és az ő havi törlesztése is 40-50 ezer forint egy hónapban. Amikor ő megveszi ezt az autót, akkor valószínűleg arra számít, hogy gyakorlatilag nem lesz költsége az autóval.
Amennyiben az Ilferro mégsem fizet, akkor az autósokat több százezer forint kár érheti egyenként.
Azonosították az amerikai egyetemi tömeggyilkost. A 23 éves dél-koreai diák a szemtanúk szerint higgadtan, lassan, egyenként lőtt le 32 embert, köztük két professzort. Tettére egyelőre nincs magyarázat, és arra se, hogy miért tartott két órás szünetet a két támadás között. Ott van a CNN atlantai központjában Algaui Aszna. Úgy tudjuk, hogy a magyar diákok is voltak az egyetemen. Aszna, mit tudsz róluk?
Jól vannak a magyar diákok, nagyon sokkolták őket is az események, sikerült beszélnem velük, és igazából csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt semmi bajuk, hiszen a lövöldözés alatt ők is az egyetem területén voltak. A mészárlás túlélő igazából azt nem értik, hogy miért ilyen későn értesítették őket. Pécsi László, az egyik magyar hallgató például elmondta, hogy ő mindössze két órával az első lövöldözés után kapott egy figyelmeztető e-mailt, és ebben sem szerepelt az, hogy ketten meghaltak, pedig hogyha a diákok jövőben megtudják, hogy egy álmokfutó van az egyetem területén, akkor talán elkerülhető lett volna a tragédia. Ennyi ember még soha nem halt meg egyetlen lövöldözésben Amerika történetében.
A diákok emlékének szól a dal, a túlélőktől. A Virginiai Műszaki Egyetemen a fiatalok még most sem hiszik el, hogy egy társuk ölt hidegvérrel halomra 32 embert. Itt a Virginia állambeli Blacksburgben történt a tragédia. A helyi műegyetem mindig is biztonságos helynek számított. Most pélárbócon a zászló. Az egész területet lezárták, egy hétig nem lesz tanítás. Ahogy az animáció mutatja, az álmokfutó előbb egy kollégiumi épületben lövöldözött, majd két órával később folytatta a vérengzést, már egy másik épületben. Pánik tört ki. Sok diák kiugrott az ablakokon, hogy meneküljön a golyók elől. Ezt a videót mobiltelefonjával készítette az egyik diák. A felvételen a rendőrök éppen a lövések helyszíne felé haladnak. Közben hallani lehet a lövéseket. Ez alatt a 23 éves dél-koreai támadó, egy angol szakos hallgató, odabent egyesével agyonlőtte a diákokat. Utána magával is végzett. Az egyetemet és környékét mesterlövészek és kutyás rendőrök lették el. Az amerikai elnök együttérzést és támogatást ígért. Imádkozom az áldozatokért és családjukért, ahogyan az egész ország ezt teszi. Washington minden segítséget megad, hogy kivizsgálják a tragédia körülményeit, mondta George Bush. Egy tanár élete árán akarta védeni diákjait. A 75 éves professzor a terem ajtajában állt, hogy a támadó ne mehessen be. Így először őt érték a golyók.
Itt a CNN-ben a kollégák úgy tudják, hogy a legfrissebb hírek szerint 7 ember még most is életveszélyes állapotban van, így könnyen lehet, hogy tovább nő az áldozatok száma. Amerikában egyébként most indulatos vita folyik arról, hogy miért nem hoztak még létre egy olyan SOS értesítési rendszert, amelyen keresztül ilyen esetekben például szólni lehetne a diákoknak. Szó van arról is, hogy szigorítanak ellene a bejutást az épületekbe, hiszen Virginiában például két fényképes igazolvány elég ahhoz, hogy bárki fegyvert vehessen. Egy ilyen hatalmas egyetemi város viszont nagyon nehéz azt elintézni, hogy minden egyes épületben detektoros átvizsgálás legyen. Úgyhogy nyitva marad a kérdés, hogy hogyan lehet elkerülni a jövőben az ilyen tragédiákat.
Algavi Hesna a CNN atlantai központjába. Köszönjük szépen! Újabb lőtértűz Budapesten. Kigyulladt egy bérház pincéjében működő lőtér a belvárosban. A Jókai téri tűzben senki sem sérült, meg a lángokat a tűzoltók gyorsan eloltották. A tüzet egy eldobott cigaretta okozta. Legutóbb tavaly a Műegyetem alaksorában gyulladt ki lőtér, ott három tűzoltó vesztette életét. Kábítószer terjesztéssel gyanúsítanak egy budapesti testvérpárt. Elfogásukkor 5000 ecstasy tablettát találtak náluk. A rendőrök még vizsgálják, hogy a velük együtt élő szülők tudtak-e az 5 milliós drogügyletről.
Jó gyerekek, most ütés, piros mellé! Gyerünk!
Rendőrség!
A nyomozók biztosra mentek. Fél éve tudták, hogy a testvérpár drogot terjeszt. Akkor akartak rajtuk ütni, amikor biztosan sok kábítószer van náluk. A 21 éves fiút útközben éppen akkor fogták el, amikor az egyik ismerősével egy nagyobb adagot szállította a nővéréhez. Az autóban 2000 darab ecstasy tablettát találtak. Azután egy időben két helyen kellett lecsapniuk a nyomozóknak. Tartottak ugyanis attól, hogy elterjed az elfogás híre, és a fiú szülei vagy a másik lakásban élő nővére eltüntetik a nyomokat. A fiú a szüleivel egy udvarban élt. Egy közös fészerben újabb 2000 ecstasyt és amfetamint is találtak.
Egy hosszú ideje, akár csak egy telken lakásból is ki kellene derülnie, hogy mivel foglalkozhat a gyermek, illetve hát azért csak feltűnhet szülőnek is, hogyha a gyermek nagyon jó anyagi körülmények között él, igazából munkahely nélkül.
A nővér lakásában épp egy állandó vásárlójuk járt, amikor rajtuk ütöttek a rendőrök. Az itt lefoglalt tablettákkal együtt a testvéreknél összesen 5000 ecstasyt találtak. Ennek 5 millió forint a piaci értéke. A testvéreket akár 10 év börtönre is ítélhetik.
30%-kal nőtt az Unióban a felderített határokon átnyúló bűncselekmények száma tavaly. Ez derül ki az ügyészekből álló Eurojust vagy Eurojust nevű szervezet legfrissebb jelentéséből. Brüsszelben most jelentkezik először tudósítónk Nika György. Szevasz Gyuri, milyen bűncselekményekről van szó?
Nagyon kifinomult az itteni politikai diplomáciai nyelv, az ember teljesen elszokott tőle. Mondjuk így, hogy a ma közzétett jelentés meglehetősen finoman fogalmazva azt teszi közzé, hogy 30%-kal nőtt ugyan a felderített bűncselekmények száma az unión belül a határokon túlnyúlva, de ez tulajdonképpen csepp a tengerbe, és egyfajta üzengetés folyik az Eurojust, tehát az ügyészekből és bírákból álló testület, az Europol, vagyis az Európai Rendőrség és a csalás ellenes intézmény között, ami nagyon érdekes, mindegyik az együttműködés fontosságát hangsúlyozza, de elismerik, hogy a terrorizmus, az embercsempészet, a fegyvercsempészet, a pénzmosás, a különféle pénzügyi csalások, bankkártya csalások, a különféle áfa adó csalások megoldhatatlan gondot jelentenek ma még az Európai Unió számára. Ugye ezek nem kötelező érvényű beadványok, tehát minden ország saját maga dönti el, hogy kéri-e az unió segítségét bizonyos esetek kivizsgálásához. Akkor van szerencséje valamelyik országnak, hogyha több más ország is érintett az ügyben, mert akkor nagyobb érdek fűződik ahhoz, hogy az Európai Unió szintjén vizsgálják ki a dolgokat. Egyébként ma még tehetetlenek mondjuk a korrupcióval, vagy minden olyan ügyel szemben, amelynek mély gyökerei vannak még a társadalmakban.
Eurodiplomata nyelven mit mondanak, hogy mi lehet a megoldás?
A megoldás lehet például egy európai ügyész kinevezése, de erről is csak nagyon halkan beszélnek. Aztán az adatszolgáltatás kötelezővé vagy kötelezőbbé tétele, de érdekes módon pont ez az, ami ellen az Európai Unió adatvédelmi biztosa felemelte a szavát. Tehát miközben adatokat kérnek, majdnem hogy követelnek a tagállamoktól, működik az érdekvédelmi rendszer is, és abban a pillanatban, ahogy túlzónak tartja ezeket a bekérős próbálkozásokat, az érdekvédelem rögtön beindul, és ma még erősebb, sokak szerint szerencsére, sokak szerint nem, tehát erősebb, mint az adatszolgáltatási kényszer, vagy az adatszolgáltatási kötelezettség.
Nika György, Brüsszelből köszönjük szépen! Itthon szigorítaná a színes fémbegyűjtés szabályait, vasúti sín és kábellopások miatt az MDF. Herényi Károly frakcióvezető a nyugati pályaudvaron azt mondta, kevés az ellenőrzés, még kevesebb a rajtaütés és még kevesebb a büntetés. Az MDF szerint a színes fémbegyűjtést engedélyhez kellene kötni, és csak olyan fémhulladékot szabadna átvenni, amelynek igazolt az eredete.
Úgy tűnik, hogy a színesfém kereskedelem liberalizációja az nálunk szabadcsapatok vitorlását és garázdálkodását eredményezte. Ez nem színesfém kereskedés és kereskedelem, hanem a bűnözés melegágya.
Újabb tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódott a magyar csanádi lány felgyújtásával vádolt fiú pere. Egyik tanára elmondta, a fiú az iskolában olyan agresszív volt, hogy állandó veszélyt jelentett osztálytársaira. Tanúvallomást tett Pénzes Henriett, a barátnője is, akivel a lánya gyilkosság estéjén szórakozni ment. A barátnője azt mondta, ő úgy tudta, hogy Henny a barátjánál tölti az éjszakát. A per csütörtökön folytatódik, ítélet legkorábban csak júniusban várható. Több mint 1 milliárd forintos áfacsalást lepleztek le a vámosok egy győri cégnél, amely szlovák cégeknek adott el áfamentesen cukrot exportáruként, de végül a cukor Magyarországon került forgalomba. A Meridian 2000 Kft. Feliratú 1 kg-os kiszerelésű cukor a vámosok szerint nem rossz minőségű, csak éppen nem fizettek utána adót. 7 embert őrizetbe vettek, egyet köröznek. Minden tizedik bevizsgált játékfegyver balesetveszélyes. A fogyasztóvédelem ma nyílt napot tartott, bárki ingyen megvizsgáltathatta a pisztolyát. A játékok 90%-a erősebben lő, mint a megengedett. Ma a napszemüveget is ingyen vizsgálták, az sokkal jobb eredményt hozott.
Napszemüvege gyakorlatilag mindenkinek van, vagy éppen vásárolni készül, de nem tudja miért.
A teljes tartományban nem védett
a sugárzást. Ez derül ki az egyik bevizsgáltatni vitt márkás szemüvegről.
25 ezer forintba került akkor. Hát egy, és optikusnál vásároltam, aki azt mondta, hogy ez ugye márkás szemüvegnek számít, és ez meg fog védeni.
A fogyasztóvédők tapasztalatai szerint a szemüvegek többsége jó, csak pár százalék nem véd a sugárzástól. Az viszont, hogy melyek ezek, teljesen független az ártól.
UV-szűrés tekintetében nincs összefüggés. Ugyanazt megtaláljuk a nagyon márkás szemüvegeknél, és ugyanazt megtaláljuk a nagyon olcsó piacokon vásárolt szemüvegeknél, hogy megfelelőek. Inkább itt a design és maga a márka az, ami az árat megemeli.
A napszemüvegek mellett játékpisztolyt lehetett a mai akcióban bevizsgáltatni. Itt sokkal rosszabbak voltak az eredmények, mint a szemüvegeknél. Csak minden tizedik játékfegyver volt megfelelő. Ebből a fegyverből a rúgó pontosan kétszer akkor energiával löki ki a golyót, mint ami a megengedett. A forgalomban kapható játékfegyvereknél ez egyáltalán nem ritka. A fogyasztóvédőknek nincsenek adatai arról, hogy évente hány baleset történik a játékfegyverek miatt. Szerintük segíteni a veszélyes játékok felderítését, ha az európai módszerhez hasonlóan a kórházak jelentenék, hogy egy gyermek játékfegyvertől sérült meg.
Életműdíjat kapott Mester Ákos, a televízió egykori műsorvezetője. A Bossányi Katalinról elnevezett elismerést kiemelkedő tényfeltáró újságírásért ítélik oda.
A Magyar Televízió nézői többek között a Hírháttér című műsorból ismerhették. Mester Ákos a 80-as évek elejétől 8 évig vezette ezt a közéleti politikai műsort.
A rádiónak szólnia kell.
Az igazi szerelem mégis a rádió volt. 30 évig dolgozott a Magyar Rádiónál. Ezek a felvételek 1993-ban az általa szerkesztett utolsó 168 óra című műsor napján készültek. A rádiótól távoznia kellett, a 168 óra azonban megmaradt heti lap formájában, amelynek ma is Mester Ákos a főszerkesztője. Mindezért, vagyis publicisztikájáért, riportjaiért, egy szóval életművéért tüntették ki, már azt mondta, nem érti miért.
Az ember belefeledkezik. Belefeledkezik, és nem vesz észre például a múló időt. És lehet, hogy a múló idő úgy figyelmezteti, hogy egyszer csak váratlanul kap egy életművéért, amit köszönöm.
Mester Ákos szerint az újságírás csapatjáték, amit csak akkor lehet jól csinálni, ha tudunk a másik munkájáért drukkolni.
Nézzük, mi a kínálat itt az M1-en, kezdve a KET21-el, szokás szerint Rózsa Péterrel. Szevasz Péter!
Szervusz István!
Ugye úgy tudnám mondani, hogy 4 politológus a negyed évről?
Hát mondjuk azt, hogy inkább a tavaszról, mert szerintem legalábbis a szokásosnál józanabbul és higgadtabban fogunk ma este vitázni. Persze, hogy a reformokról. Ugye emlékszünk rá, hogy a politikusok és az elemzők többsége azt javasolta, illetve hát azt jósolta, hogy idén tavasszal utcai zavargások lesznek, békétlenség lesz, és hogy szerencsére nem így történt. Úgy gondoltuk, hogy akkor most egyébként is a KET21 szokásaihoz híven politológusokkal elemezzük azt a békés helyzetet, hogy ki sikerül-e kihasználni ezt a viszonylagos nyugalmat. Elsősorban arról lesz szó, hogy ez az egészségügyi átalakítás most hová tart. Azután beszélni fogunk a választójogi törvényről, a Fidesz mostani javaslatáról. De nem hagyható ki, hogy a magyar-orosz kapcsolatokról említést tegyünk, persze az Európai Uniós kapcsolatoknak az árnyékában. Tehát ezekről, vagy elsősorban ezekről vitázunk itt 9 órától, várom önöket, tehát ma a politológusokkal a KET21. Köszönöm szépen.
Rózsa Péter, köszönjük szépen, utána pedig este Dévbányász Gergővel, szervusz. A téma pedig többek között kifizett TB-t. Ugye érdekes, hogy például a hasonlóan 10 milliós Csehországban 800 ezer emberrel több fizet társadalombiztosítást, mint Magyarországon. Továbbá.
Szia István, jó estét! De az egészségbiztosítás előtt, a TB előtt azért el kell mondani, hogy nálunk is lesz foci, ugyanis már csak egyet kell aludni ahhoz, hogy meg tudjuk kirendezni 5 év múlva az Európa-bajnokságot. Kapcsolunk Cardiffba, esélylatolgatás közvetlenül a mai utolsó prezentáció után. Ezután pedig egy kisebb számháború lesz az estében, amiről már beszéltél. 1 millió embernek ugyanis tisztáznia kell magát az egészségbiztosítónál. 1 millió ember munkaviszonyának szinte semmi nyoma ugyanis az OEP-nél. Sőt, van 150 ezer olyan biztosított, aki még egy árva forintot sem fizetett. Jól hallották, soha egyetlen forintot. És az este végén megpróbáljuk a lehetetlent kideríteni, miért gyilkolt meg 32 diákot, illetve tanárt a virginiai mészáros. Hívjuk majd a Virginiában tanuló magyar diákok képviselőjét. A távirányítót nyugodtan eltehetik. Este 10-kor jövünk.
Gergő, köszönjük szépen. És mondjuk még egyszer a legfontosabbakat. Az út a döntőig. Az UEFA holnap dönt arról, hogy a horvátokkal mi rendezzük-e a 2012-es foci EB-t. Dél-koreai álmokfutó 32 áldozatta. Amerikát megrázta az eddigi legsúlyosabb iskolai vérengzés. Tovább nyomoznak az Ilferro ügyben. 1 milliárd forintot kellene előteremteni a cégnek júliusig. Testvériesen osztoztak egy budapesti fiút és nővérét. 5000 extazival buktatták meg a kábítószer nyomozók. Sportidőjárás. Köztévés lesz majd még híradó este Nagy Judittal. Bocsánat. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra, szép estét kívánok.
Köztársaság, az élmények szimfóniája.
Michael, let me show you something cool. Michael, let me show you something cool. I'll teach you how to love, you won't learn that in school. Michael, let me show you something cool. Gonna open up the secret to your heart.
Ne tesz szabadon T-Mobile széles sávon, most épp végéig fél áron, és vidd magaddal a HP Notebookot 19.900 forintos kezdő részlettel. T-Mobile. Mindig veled.
Most következik a Csók és Szerelem 104. része.
Na, ettől most elmenekültek a pasik, és nyugodtan beszélhetünk a hüvelygombáról. Tudta, hogy 4 nőből 3 szenvedettől élete során legalább egyszer? De szerencsére az új Canesten kombival a hüvelygomba kezelése csak 3 nap. A hüvelytabletta megszünteti a fertőzést, a krém használata pedig enyhíti a kellemetlen viszketést. Canesten kombi, hatásos kombináció hüvelygomba ellen.
Kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
megint egy igazi Land Rover terepjáró. A Prilander 2 kész a kihívásra. Ön is készen áll?